De ugye globális fronton indultunk, most egy kicsit kitávolunk Magyarországon, akár Dél-Amerika, akár Kína. Nyilván olvas az ember, látod, hogy nagyon bonyolult ez a téma kibontani. Tehát marha nehéz valami olyat cselekedni, akár ugye próbálkat is százalékokba, hogy ki az outputját ugye csökkenteni, amely mondjuk talán brazilok mondták, jó van, ti most pofáztok USA-ból, meg kivágtatok annyi fát, meg minden, a bölény környéke nincs. Nekünk most épp az a kérdésünk, hogy gyere, gyerekeket etessük el, erre munka. Most nem olyan néhány száz hektárot az Amazonas környékén, kinek fáj.
Igen, az a néhány száz hektár az most már inkább millió hektárban mérhető.
Igen.
Igen, és az Amazonas környéke az egy olyan kritikus életközösség.
Földtüdeje.
A földtüdejének nevezik, igen. Ami tényleg nagyon nagy probléma lenne, hogyha és már a egyes becsések szerint már közel egy harmada.
Ezeket ma nagyon pontosan lehet becsülni.
Persze, azért a műholdak alapján.
De
az a baj, hogy az első, tehát azokban az ökoszisztémákban, tehát a trópusi esőerdők vannak ott sajnos, globális átlagban igen, csökken ezeknek a kiterjedése. Viszont azért pozitív folyamatok is elindultak, és szerintem arra is azért ki lehet hegyezni, hát azért Európában azért elég sok helyen az újraerdősítések azért zajlanak. Tehát ugye Magyarországon is az erdőállományt is több százalékkal sikerült növelni, tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, de akár Dániában, de most a britek is indítanak ilyet. És amit most lehet hallani mostanában, nem tudom, hallottál-e róla, és szerintem az mindennél, tehát legyen az európai, de hogyha globális mértekben vagy mértékben gondolkozunk, és tényleg visszamegyek ilyen szintre, hogy Afrikában is létezik ez az Afrikai Unió nevű szervezet, és ennek koordinálás, vagy az ő koordinálásukra, ugye a Szahara sivatag déli részén megkezdődött egy úgynevezett zöld fal kiépítése. A sivatag megállítás, tehát a Szahara terjeszkedésére, ami szerintem, tehát, ha valami, akkor ez egy rendkívül haszna. Tehát,
hogy ez nem egy 50 kilométeres távol.
Ez nem egy 50 kilométeres távol. Nagyon-nagyon sok országon megy keresztül, tehát gyakorlatilag az Atlanti óceántól egészen részben a Vörös-tenger, vagy az Aden-Nil partjáig, tehát nagyjából ott Eritreánál végződne, Szenegáltól egészen mondom, Eritreáig tartana ez a zöld fal, és pontosan azért emelnék, hogy megállítsák a sivatag terjedését. És hogy ez miért fontos akár nekünk? Hát nekünk például azért fontos, mert ugye manapság rendkívül népszerű téma, ugye mondjuk a migráció. Ezt tudjuk. Ugye általában a hírek a gazdasági migrációról szólnak, de én ehhez azért mindig hozzá szoktam azt tenni, hogy azért az éghajlatváltozás okozta migrációs hatásra nagyon nem kellene elfeledkeznünk. Márpedig, hogyha valahol ez a hatás fokozottan érvényesül, akkor éppen pontosan ez a térség. Egyrészt azért, mert rendkívül meleg van ott az évnek egy jelentős részében, csak egy picit, hogy érezzük ennek a súlyát. Az évnek nagyjából, ez a régióról beszélünk, körülbelül egy kötőjel három hónap az, amikor egyáltalán csapadék előfordul. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az év legnagyobb része teljesen szárazon marad. A csapadékos időszak az egyértelműen a mi nyári időszakunkra tehető. Az esős évszakban ilyen hirtelen kialakuló zivatarok vannak általában, amit egyébként ugye a trópusi, vagy a termikus egyenlítő eltolódása okoz, és ugye ez a Földön ugye megfigyelhető, és ennek éves ciklikussága van. Ugye ez az a bizonyos sáv, ami ekkor ezt a területet eléri, és itt szépen ugye hozza magával a csapadékot, ami ott szó szerint mondom életmentő.
Tehát ők... Még itt a gazdaság akartam, hogy az összefügg el mindennel.
Mindennel, persze. De itt most a legalapvetőbb dologról beszélek, ami a mi létünkhöz szükséges, a víz.
Víz, igen. Anélkül nem
élhetünk. Anélkül nem élhetünk. Na most, tehát látod, az évnek ez csak egy nagyon kis szakaszában elérhető. Szóval amikor elmegy ez az időszak, vagy elmúlik ez az időszak, akkor ott hirtelen, mert hogy ott nem kezdődött, nem lesz olyan hideg, mint nálunk, hogy akkor csökkentse mondjuk a párolgást. Hát ott ugyan télen valamelyest csökken a hőmérséklet, de hát az még így is nagyon-nagyon bőven a mi klimatológiai értékeink fölött vannak. Tehát itt a tél is 30 fok körül van, és gyakorlatilag nincs ott tél. Tehát. Na és előre jön rá a száraz időszak. Tehát ugye eleve, amikor gondoljunk bele, amikor 30 fok, mi is több vizet iszunk eleve. Tehát ez egy alap
abszolút.
Mint, sőt, ha 40 van, akkor még többet kell innunk, hogy egyáltalán...
Ez normális, hát
igen. Normális, persze. Na, szóval rendesül, hogyha beköszönt ott a száraz évszak, akkor rendszeresen a Szahara irányából ilyen rendkívül száraz, esetenként még azt is mondhatnám, hogy ilyen hűvös északi szél támad, de ez annyira száraz, hogyha oda mi mondjuk elmennénk, akkor nagy valószínűséggel egy-két nap alatt egyrészt a poros levegő miatt, másrészt a levegő szárassága miatt olyan szinten elkezdeni nekünk kikezdeni a légzőszerveinket, hogy hát lehet, hogy azt gondolom, hogy elég gyorsan menekülnénk abból a térségből. Tehát erre utalok akkor, amikor elkezdtem arról beszélni, hogy a migrációnak van egy ilyen éghajlatváltozás, vagy az éghajlat generálta hatása
indukál,
is. Mert hogy egészen egyszerűen az az éghajlat, ami mondjuk abban a térségben van, és nem kevés ember lakik ott, gyorsan tegyük hozzá, ha egy picit megváltozik, és elindul az elviselhetetlen kategória felé, akkor nyilván azoknak az embereknek valahova menniük kell.
Érthető.
De ez teljesen de logikus.
De mit lehet csinálni, Tamás? Tehát mi az, hogy zöld fát nem ültethetünk, ha nincs eső?
De képzeld el, azt is lehetett látni, én láttam ilyen kis videófilmeket róla, hogy lehet mégis azt a nagyon kevés vizet, ami rendelkezésre áll, megfelelően felfogni. És például úgy ültetnek fákat, hogy eleve ilyen tálalakú mélyedéseket hoznak létre, amiben még a környező víz is összefolyik, és az, amikor rendelkezésre áll az a víz, azokat a növényeket, azokat a fákat, ugye elkezdi az a nagyobb vízmennyiség, ami oda összefolyik.
Sokkal tudatosabb munkák.
Sokkal tudatosabb, de megvannak erre a hely, tehát a helyi túlélési módszerek léteznek, és ott ha ezeket elkezdik alkalmazni, akkor igenis kiépíthető egy olyan fenntartható rendszer, ami visszahathat
ott is edukálni kell, tanítani kell.
Tanítani, persze.
Azért régen is volt egyébként vízügyi mérnök, egyébként magyarok emlékszem, hogy 70-es, 80-as évek mentek azt hiszem arab területekre segíteni, mert azért mi azért...
Szerintem most is mennek
egyébként. Talán ma, és el tudom képzelni, mert ez ide hihetetlen kell a tudás.
Nagyon, nagyon. De az a helyi tapasztalat meg még inkább szükséges hozzá. Tehát, hogy meghallgatni őket, és ez a összerakni ezeket a modern módszereket az ottani helyi, már kialakult szokásokkal, szerintem ez a nyerőképlet arra, hogy tudjuk tenni.
Ez viszont arra hívja fel figyelmet, hogy itt igazából nincs Afrika, nincs Európa, nincs Ázsia, itt együtt kell létezni.
Nem szabadna lenni.
És nyilván úgy van, hát a kontinensek köszönjük szépen, hogy alapvetően nem tudják, hogy őket kontinensnek nevezik. Tehát a természet nem gondolkodik emberi fogalmakban. Tehát mi hoztuk létre a határokat, és ez valaki Afrika határát megnézik, az pontos látja, hogy emberek, főleg britek és franciák húzták a vonalakat, amikor elmentek onnan. Ilyen határok nincsenek is. Ugyanakkor ebben mégiscsak hallom, tehát akár én itt lendulva szó, önös érdekből is a gazdagabb országoknak érdekük segíteni, mondjuk ezeket a szegény
Csád,
Malawi, Mali, ezeket az országokat, mert ha minimum középtávra gondolkodunk, de nem is hosszúra, de középre.
Ezzel nagyon egyetértek. Tehát igen, segíteni kellene ezeket az országokat. Már csak abból is kiindulva, hogy ugye, hát Európából indult ugye a gyarmatosításnak a zöme. Tehát
persze, ez nem kérdéses.
Nem kérdéses. Igen, és hát nem csak ezeket az országokat azért valljuk be. Vannak ott is ugye szerencsésebb országot, lásd, ugye, akik olajból meg tudtak gazdagodni.
Miközben ott maradtak.
Igen. De például érdekes ezek az öbölmenti országok egyébként, na azok is, annak ellenére, hogy kicsi a népesség és gazdag országok, ők is nagyon ki vannak MT-be a klímaváltozás hatásának. Sokkal, talán én szerintem sokkal jobban, mint mi. Ott pedig a példa, és hogy miért mondom ezt, a nyári hőmérséklet. Ugye rendre halljuk azt, hogy ilyen meleg rekordok dőltek itt, mondjuk az egyes, most ugye mindig a slágerték, hogy az Egyesült Államokban ilyen van. Most például ugye ebben a pillanatban ugye Kaliforniáról beszél a fél világ, hogy atya úristen, szegény kaliforniaiak, hozzáteszem tényleg, Úristen, fölment 47 fokig a hőmérséklet. Hát, és akkor én mindig rászoktam tromfolni együtt, és azt mondom, gyerekek, tehát gondoljunk már bele. Ez Irak déli részén, Kuwaitban és Szaúd-Arábia egy részén, ez az évnek mondjuk két teljes, vagy két és fél hónapján keresztül fennáll, hogy napi szinten ilyen 47-48 fok alakul ki. Úgy, hogy egyébként éjszaka nem csak kell 30 fok alá. Akkor felteszem ezt a kérdést, mi ez, ha nem elviselhetetlen, legalábbis a mi fogalmaink szerint. Mert az, hogy mi átlag magyarként ezt nem tudnánk elviselni, abban én egészen biztos vagyok. Legalábbis hosszú távon egészen biztos.
Igen, bár nekem volt egy ismerősöm Nigériából jött, amikor cégét dolgoztam, és azt mondta, hogy attól mindig, hogy feketék vagyunk is nigériaiak, rohadtul melegünk van. Tehát van egy ilyen elképzésük, azt hiszem, hogy
nekik nincsen melegünk. De mégis azért, hogy mivel nekik az az ég, tehát
megszokottam, de mégis kegyetlen.
Persze.
Csak Kaliforniában gondolom, azért a legjobb barátom ott lakik, és hogy mondjam, hogy szokatlan. Tehát a változás, az ember mindig az a durva a hirtelen a változása.
Persze.
Ha tavaszunk valami tavasszerű, hát annak már bocsánat, nincs hírértéke. És azért itt nem nyitnám ki egyik kedvenc témámat a ilyen szempontból a média hatását, amely nagyon veszélyes, mert a köszi, most sem történt semmi izgalmas, és rendben vagyunk, az nem hírérték.
Persze. De most hozzátenném, tehát most én ezzel nem azt akartam mondani, hogy mondjuk nem sajnálom azokat,
persze, akik
mondjuk ezen a területen érnek Kaliforniában, hanem egész egyszerűen ez sokkal rövidebb időszakig áll fent ez a fajta már-már elviselhetetlen dolog, mint mondjuk a világ más részein. De ugyanez, és hogyha most gondolj bele, és hogyha ugye változásról beszélünk, és ez a változás csak egy picit eltolódik, tehát hogy azoknak a hőhullámoknak, amik mondjuk ott megszokott, hogy mondjuk 50 fok közelében van a hőmérséklet, de mondjuk a klímaváltozás erre rátesz még egy lapáttal, és szerintem, hogyha ott csak 1-2 fokot még tovább emelkedik a hőmérséklet, és emiatt még erőteljesebbé válnak ezek a hőhullámok, na akkor az már nagyon-nagyon komolyan a tényleges elviselhetetlenség kategóriáját mutatná. Én úgy gondolom. Tehát, hogy ezért is kell óvatosan bánni mindenféle erőforrásunk, és ezért is kell nekünk megtenni azt, hogy a Földnek azon részein, amit egyébként mi nem tapasztalunk meg,
persze,
hogy ne váljon ilyen elviselhetetlenné a klíma, tehát hogy ez emberi életre alkalmatlanná. Mert, hogyha belegondolok, azért abban a térségben azért nagyon-nagyon sok ember él, és hogyha ehhez még mondjuk hozzáveszünk egy kicsit a indiai részt, a pakisztáni részt, akkor szerintem, ha összeadjuk ezeket a lakosságot, akkor rögtön bőven 1 milliárd fölé ugrunk.
Igen, csak mondjuk továbbra is ugyanaz a probléma, ez a lokalitásunk. Tehát amikor a legtöbb ember számára, aki ezt is hallgatja, Pakisztán csak egy ország valahol, vagy India.
Igen.
Tehát az, hogy ott, de hol van, hogy nem az szabad
el
tőle.
Persze, de én úgy gondolom, hogy ezt nem szabad erről elfeledkeznünk. Tehát, hogy igen, cselek egy lokálisan, gondolok, hogy globális. Nem, ez nem úgy gondolom,
igen,
hogy ez
egyébként az előbb, kezdtem az óvodásokra, most minden óvoda, vagy általános iskola, vagy mindkettő inkább természetesen. Nekem fix a ideám, hogy alapvetően ezt legelejétől kell kezdeni, akár ilyen kapcsolgatásokkal, csak a másik fixa ideám.
De ugye én arra utaltam ott a beszélgetésnek azon részén, hogy igazából ugye tudományos szinten ezt még nem lehet ott ebben az életkorban
megközelíteni. Csak hogy mire akartam utalni? Ezeknek a gyerekeknek szüleik is vannak. És bármennyire kapcsolgatsz, vagy nem kapcsolgatsz, igazából nem az a kérdés, hogy tanítod-e, hanem te magad kapcsolod el azt a lábát. És mire utalok, itt megint csak a felnőtteknek van, nekünk van a
felelősségünk.
Ráadásul mi vagyunk valószínűleg abban a korban, akik az országot talán remélhetek motorként tudják vinni, meg a világot, mert ez a normális, nem tudom, 30-40-es, 50-es éveiben lévő emberek. Tehát a példamutatás. Ez jobbat én nem tudok
érteni. És ugye itt a szülői példa az, ami ugye az elsődleges az ember életében. Tehát azt másoljuk tulajdonképpen.
Legelején már mondtad, fogyasztásunkra figyelni. Ugye hirtelen azt hittem, hogy elfogyasztjuk magunkat, hogy mindenki ketten jó formában vagyunk, de nem erre utaltál, hanem a fogyasztójtársra. Ez azon nem mond ellent az, hogy az egyik oldal pénz.
Dehogy nem.
Akkor érted a kérdésemet. A másik oldal meg fogd már vissza magad. Nem kell a 4K-s tévé. Tehát hogy van ez a dolog?
Itt az egyéni felelősség és a tudatosság, mint kulcsszó, hogyha ez a kettő bennünk van, akkor tehetünk érte. És igenis sokat. Még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül látszik.
Ezt oké, de akkor sem kell, hogy kikerüljük a dolgot, mert hallom, milyen ügyesen válaszoltál el. Tudatosság, honnan jöhet az egyek? Most, ha mi kettelben így gondolkodunk, marra jó, mi kis filter bubble-unk be, meg vagyunk győződve, egyetértünk is, mehetünk tovább. De mégis annak is, most nem arról beszélek, aki full tagadó, tehát aki azt mondja, persze ne felejtsük el, azért ez hitkérdés. Én magam Grönlandon nem kutattam, nincsenek adataim, hiszek Science-be, olvasom a Nature cikket, olvasom, és elhiszem, hogy a tudósok, amit leírnak, statisztikai bebizonyítanak, elhiszem, ezt a szót használom, hogy az igaz. Persze tudom, hogy nulla hipotézise indul, tudom, hogy negatív dolgot nem fognak közölni, tehát tudom, hogy a tudományvilágának is megvannak a problematikái, tehát az ez minden. De azt is tudom, hogy ezekkel azért látszott más országokban, amikor simán lehet mondani, hogy milyen globális felmelegedés, hagyjuk már, mindig is voltak ilyenek. És akkor az emberek nem fognak utána menni, mert a tudás illúzió az mérhetetlen. Azt sem tudom, hogy működik ez a telefon, hiába használom. Fogalmam nincs róla, pedig azt hiszem, csak applikációkról tudok. Tehát, hogy abban indulok, hogy most nem az, aki tagadja, hanem aki azt mondja, hogy na jó, 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 mit beszélnek ezek itt nekem, most mit tehetek én? És ezzel, tehát ott hogyan lehet ez egy kicsit még tovább vinni?
Szerintem a beszélgetés nagyobb részében azt gondolom, hogy próbáltam hangsúlyozni arra, hogy optimumra törekedjünk. Tehát, hogy mi is, mert egészen biztos vagyunk, hogyha mi kis saját életünkben szétnézünk, akkor találunk benne olyan dolgokat, amiken tudunk, vagy amivel tudunk valamelyest spórolni, de nem befolyásolja érdemben a mi életminőségünket.
És talán ez a kulcs.
És én azt gondolom, hogy igen, ez lenne a kulcs. Mert, és hogyha ezt mindenki megtalálja, és elkezdünk egyre többen így és tudatosan ennek megfelelően gondolkozni, élni, használni, akkor ezek a hatások összeadódnak, és ezek már bizony ténylegesen pozitívan hathatnak vissza akár egy ilyen tudományos probléma egyik megoldására. Szerintem a megoldáshoz azáltal közelebb kerültünk, hogyha akik hallják ezt a beszélgetést, és közülük mondjuk csak egy töredéke azoknak az embereknek, akiket elér ez a beszélgetés, elkezd egy picit elgondolkodni, azt gondolom azért vannak benne olyan üzenetek, amit hogyha elsajátítunk, akkor már tettünk azért, hogy közelebb kerüljünk a végső megoldáshoz.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.